10, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, hogy ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, s miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó és járulékkedvezményeknek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Az európai közös agrárpolitika középpontjába ismét a gazdákat és az ő érdekeiket kell állítani, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben a tagországok tárcavezetőinek tanácsülését megelőzően. Nagy István kiemelte, az Európai Unió tanácsának fél éves magyar elnöksége arra helyezi a hangsúlyt, hogy az agrárium versenyképes, válságálló, fenntartható és tudás alapú legyen, valamint arra, hogy az unió gazdabarát politikát folytasson. Azt mondta, az elnökség arra törekszik, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek az unió országai mellett Ukrajna számára is kiegyensúlyozottságot eredményeznek, javítják a versenyképességet. Hiába szervez augusztus végére Budapestre külügyi csúcs találkozót Orbán Viktor, az unió többi országának külügyminiszterei bojkottálni fogják ezt a rendezvényt és saját csúcsot szerveznek, erről írt a Politico brüsszeli politikai lap. Josep Borrell állítólag a héten bejelenti az ellenrendezvényt, amellyel megpróbálják kifogni a szelet Orbán Viktor vitorlájából, említi meg cikkében az Index. Az Európai Unió külügyminiszterei úgy készülnek, augusztusban tehát saját külügyi csúcs találkozót szerveznek, ahelyett, hogy Budapestre utaznának. Az Európai Unió irányelvének megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük az olyan ügyleteket, amelyeknél a Magyarországon a NAV részeként működő pénzügyi információs egység intézkedését látják szükségesnek. Augusztus 1-től így egy újfajta bejelentési, zárolási eljárás kerül bevezetésre, amely hozzájárulhat a visszaéléssel érintett ügyletek által eltulajdonított pénzek visszaszerzéséhez, tudatta a közigazgatási államtitkár. Túri Anikó ismertetése szerint tehát hatályba lép az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntető jogi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály. Jóváhagyta a bukaresti versenyhivatal az OTP Románia felvásárlását. Az OTP Bank 2,46%-os részesedéssel a tizedik legnagyobb szereplő a romániai piacon, az elmúlt év végén aktívumainak értéke 19.763 milliárd lei volt, a Transzilvánia Bank veszi meg. A Nemzeti Versenyhatóság a feltárt jogsértések miatt 382,5 millió forintra bírságolta a Booking szállás közvetítőt. Ez minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott GVH bírsága. Az ok, hogy a Booking nem teljesítette maradéktalanul a korábbi jogsértések megszüntetését előíró kötelezettségeit, továbbra is alkalmazta jogsértő kommunikációs gyakorlatát, illetve a fogyasztók pszichés befolyásolását is. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáját felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek, és kapcsolatokat építenék ki a külhoni magyar gyerekekkel, közösségekkel. A vasárnapra szóló jegyek már januárban elfogytak, így biztosan teltház lesz a verseny napján a 39. Forma 1-es Magyar Nagydíjon, melyen a győztes konstruktőr és a dobogós versenyzők ismét a Herendi Porcelán Manufaktúra által gyártott díjakat kapják. A mintáj stilizált zöld rózsa növényi indákkal és levelekkel,
A trófa alapszíne a bézs, tükrében pedig a Hungaroring sziluettje jelenik meg. A díjak 18 karátos matt aranyjal díszítettek, mindegyikük kézzel készült, összértékük több 10 millió forint. 16 vármegye 444 településén és Budapest 6 kerületében 86 ezer hektáron lesz a héten szúnyoggyérítés, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Borsodabolcs, Zemplén, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén is. Végül az időjárásról, holnap a sok napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, ha a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Bonaventura, püspök, egyháztanító. Bagnoregióban született 1217-ben, vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt. Édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéséből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait végezte. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. Tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, ezután 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban mintegy 30 ezer főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton két híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az Unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örökatya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és szélunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor a Dr. Seraphicus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyháztanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliánsokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta, talán a függöny mögött őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. Thank you.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedést.
A következő imamód a szemlélődő ima. Talán sokan úgy gondolják, hogy a szemlélődés az nem halandó embernek való. Vannak szentek, őket tiszteljük, szeretjük, ők tudták, hogy mi a szemlélődés, ők misztikusok voltak, de az csak egy-két embernek sikerült, nekünk egyszerű hétköznapi embereknek, keresztényeknek esélyünk sincs. Ki tudja, milyen nagy és magasztos dolog az. Ezért ez nekünk nem fog sikerülni. És azt gondolom, hogy sokan már le is mondanak eleve arról, hogy szemlélődjenek, sokszor talán nem is tudják, hogy mi az, de az esélyt sem adják meg maguknak, hogy hát, ha én is tudok szemlélődni. Azt is sokszor hallottam, hogy én nem vagyok olyan fajta, nekem az nem való. Maga a szemlélődés minden embernek való, mert az Isten teremtett meg bennünket, és mindenkit úgy alkotott meg, hogy képes a szemlélődésre. Ez nem fajta kérdése, nem is tehetség, nem is egy lelki karakter kérdése, hanem minden ember képes a szemlélődésre, mert az Isten így teremtett meg bennünket. De hogy egyszerű képekkel kezdjem, hogy mit is jelent szemlélődni, azt hiszem, hogy fel tudunk magunknak idézni kisgyermekeket, akik valamit néznek. Akár egy emberi arcot, egy kis állatkát, valami fűszalat, vagy bármilyen játékot, és látszik, hogy az egész szemük kinyílik, az egész arcuk valamire figyel, és hogy befogad. Nem gondolkodnak, hanem ott vannak valaminél, és engedik, hogy az a dolog, az a személy, állat, vagy bármi más hasonl rá. Egyszerűen magukon kívül vannak, vagyis extázisban, és úgy fogadják be ezt a valóságot. És annyira látszik az arcuk, hogy az egész lényük ott van annál a dolognál, vagy személynél, és az egész lényük egy nagy befogadás. Hát röviden ez a szemlélődésnek, a szemlélődő imának a lényege. Itt nem gondolkodunk, hanem a befogadáson van a hangsúly. De akár egy másik képpel is megvilágítva, amikor elmegyünk kirándulni, és látunk egy gyönyörű szép tájat. Ez lehet valamilyen szép virágos rét, az erdő, a hegyek, bármi, ami gyönyörű. A felhők, a naplemente, és amikor megállunk, és csak nézzük, és nem gondolkodunk rajta, hogy ez mennyi fa lehet, milyen virág ez, mit lehet ebből a fából készíteni, hanem engedem, hogy hasonl rám. Egyszerűen gyönyörködöm benne. De valaki akár nézi az unokáját is, vagy a szerelmét, vagy bárki, aki fontos számomra. Sokszor nézem azt a szemét, és nem gondolkodok rajta, hanem engedem, hogy a szépsége, az ő egyénisége, a mosolya, vagy bármit is tesz, az hasonl rám. És ez a szemlélődésnek az alapvető pszichés alapja, hogy befogadok, engedem, hogy a másik dolog hasonl rám, de úgy, hogy nem akarom kontrollálni. Nem én akarom megmondani, hogy mi történjen, hanem engedem, hogy a világban lévő összes szépség, amit most nézek, hogyan hat rám, és hogyan alakítja át az életemet. Aki tud szemlélődni, ez lehet egy személy, táj, bármilyen dolgot, az az ember be tud fogadni, tud pihenni, és nagyon sok élményben lesz része, mert engedi, hogy a valóság hasonl rá. Aki nem tud szemlélődni, az nem engedi meg, hogy a dolgok hatással legyenek rám. Mindent én akarok kontrollálni, az értelmemmel próbálok mindent megragadni, vagy a hasznosság alapján értékelni dolgokat, és ilyenekre, hogy most én figyeljek, meg szemlélődjek, hát ki rá a mai világban ilyen dolgokra, az haszontalanságnak tűnik. Márpedig a szemlélődés emberileg nézve is egy nagyon fontos lelki folyamat, az imádság szempontjából pedig még fontosabb, hogy hogyan tudom az Urat szemlélni. Amikor a szemlélődő imáról beszélünk, akkor természetesen maga az Isten van a középpontban. Persze meg lehet őt látni a tájban, a virágokban, egy emberben, bármiféle emberi szépségben, mert az Istennek a teremtményei, az Istennek a dicsőségéről, szépségéről mesél minden. Gondoljunk Szent Ferencre is, aki megírta a naphimnuszt, és az egész teremtett világot az Isten szemével nézte, mint az Istennek a tökéletes alkotása, mint az Istennek a csodája. ez a szemlélődés. És erre minden ember képes, legfeljebb azért nehéz ebben az állapotban megmaradni, mert sokszor sietünk, szaladunk, intézünk, más gondolkodunk, nem tudunk a jelenben lenni, mert sokszor vagy a múltban gondolkodunk, vagy már a jövőt nézzük, hogy mi lesz akkor, ha alapon, és ebből jön a tervezgetés és az aggodalmaskodás. És a jelenben nem tudunk élni. Ezért, amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, az egyik legegyszerűbb imaforma, azonban azt teheti nehézzé, hogy mindig szaladunk, rohanunk, az egész világ rohan, és hogy sajnáljuk az időt arra, hogy megálljunk, és hogy így tudjuk szemlélni magát az Istent. Ezért, amikor szemlélődni akarunk, először egy ilyen belső döntést kell hoznunk, hogy engedem, hogy a dolgokat tudjam ízlelni, tudjak befogadni, és hogy ez hat rám legmélyebben, ez alakítja át az életemet. Azt is láthatjuk, hogy sok ember rohan, szalad, siet, sok a dolga, de egyre több a mentális betegség, sőt a testi betegségek is. Annyiféle baj nyavolja, akár egyéni szinten, családi vagy társadalmi szinten előjön, annyi baj van, de az embernek még sincs ideje, hogy megálljon, és hogy az Isten szemléje, és engedem, hogy ő szeressen, és engedem, hogy az ő lénye, a szeretete átformálja a bensőmet. Márpedig ez az imaforma az, ami a legmélyebben át tud alakítani. Sokszor, és persze most mindig általánosságban beszélek, sokszor mi az értelmünkkel imádkozunk. Például, aki sokat imádkozik, lehet, hogy mond litániát, rózsafűzért, sok mindent imád, de ő kontrollálja, hogy mi történjen az imában. Valaki nem tud csendben lenni, állandóan mondani kell valamit, valamit csinálni kell, mert a csenddel nem tud mit kezdeni. És persze ezek az imaformák is jók, de azonban fontos, hogy megálljak, és ne csak mondjak vagy kérjek, hanem meg tudjak állni, és be tudjam fogadni azt, amit az Isten nekem mondani akar, vagy egyáltalán az ő lényét. Talán legegyszerűbb ezt gyakorolni magában a szentségimádásban. De főleg akkor, amikor nem valamit akarok tenni, nem mindig én akarok tenni, hanem egyfajta befogadó lelki állapotban vagyok, és engedem, hogy az Úr azt tegyen bennem, amit csak akar. Amikor a szemlélődésről gondolkodunk, akkor az egyik nagy ellenség a szemlélődő életmódnak, magának a szemlélődésnek, a rohanó idő is, hogy megyünk, és nem érünk rá, vagy ha van egy kis időnk, akkor pedig nem tudunk lecsendesedni. Márpedig ez az alapja, hogy én meg tudjak állni, és be tudjak fogadni. De sajnos ez nem csak az Istennel kapcsolatban van így, hanem embertársainkkal is. Talán sokszor nem tudunk megállni, és nem tudunk úgy odafigyelni a másikra, hogy nem csak valamilyen szöveg, üzenet hangzik el, amit befogadok, nem csak praktikus dolgokat beszélünk meg, hanem engedem, hogy a lénye hasonl rám. Engedem, hogy lássam az ő szemét, halljam a hangját, meg tudjak állni, tudjam őt szeretni, és egyszerűen be tudjam fogadni mindazt, amit mond, és mind, ami az egész lényege. Ha azonban praktikusan gondolkodunk, és mindent ilyen szempontból nézünk, akkor ez felesleges. Fiam, mondd el gyorsan, közben mosogatok, valamit csinálok, három mondatban mondd el nekem, hogy mi bajod van, utána válaszolunk rá, nincs idő. Márpedig, amikor az intimitásról beszélünk, ami egy kapcsolatnak az igazi belsejét adja meg, az igazi érzelmi tankját, azt a szeretetet, amit nem lehet az értelemmel kiharcolni, hanem csak az együttléttel, az odafigyeléssel, amikor egymást szeretjük és egymást befogadjuk. Ezért a kapcsolatok is sokszor tönkre mennek, nincs benne öröm, felszínessé válnak, mert nincs idő megállni és nincs idő befogadni. És láthatjuk, hogy itt nem csak imamódról van szó, hanem egyfajta életstílusról is, aminek nagyon fontos része kell, hogy legyen, megállni, csendben lenni, befogadni, és engedem, hogy hasonl rám. Mind a szerettemnek a személye, mind a természet, mind amit nézek, amit szemlélek, és persze ennek a csúcsa magának az Istennek a szemlélése. Mi most nem szóltam a szemlélődő imáról, hanem a lelki alapjairól, de így kell magunkat előkészíteni, hogy utána ott tudjunk lenni az Istennel, és be tudjuk fogadni mindazt az ajándékot, amivel bennünket meg akar arájándékozni, és engedjük egyszerűen, hogy átformálja az egész életünket. Átformálja az ő szeretetével, és nem csak kívülről, nem csak az értelmünket, a gondolkodásmódunkat, hanem a szívünk mélyén alakítsa át az egész lényünket, és így változzon át az egész életünk valóban Krisztusivá, aki viszont tudja szeretni az ő Urát, Istenét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival a Tékozló fiú és az irgalmas szamaritánus történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek, a mai alkalommal. Emlékeztek, hogy kiről beszélgettünk a legutóbbi adásunkban? Annyit segítek, hogy ő volt az utolsó próféta, és róla szólt az előző műsorunk, Iza.
Keresztelő Szent János.
Bizony, Keresztelő Jánosról beszélgettünk, sokat megtudtunk róla, és miért mondjuk róla, hogy ő az utolsó próféta, Nórika?
Hát mert már Krisztussal egy időben élt, és utána már Krisztus születése után maga Jézus tanított.
Nagyon jó, tehát szíre lép Jézus, köztünk él, és most már Jézust hallgatjuk. Na, mai alkalommal Jézus két példabeszédével fogunk foglalkozni. Megbeszéljük, hogy miről is szólnak ezek a történetek. Először is beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy példabeszéd. Hogy lehetne ezt elmagyarázni? Mi az, hogy példabeszéd, Dominik?
Tanítás, Jézus tanít minket.
Igen, Nórika, te hogy
hát fogalmazod? Ez egy történet, amiből tanulság is van, meg el tudunk rajta gondolkodni.
Nagyon jó. Tehát valami tanulság, van a végén valami tanítás, ugye az előnyünkre válik, hogyha megértjük a mondani valóját. Na, az első történet, az első példabeszéd, a tékozló fiú története. Lukács evangéliumából először is szeretném nektek felolvasni ezt az evangéliumi részletet, és utána beszélgetünk róla egy kicsit bővebben. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg éjjel halok itt. Útra kelek, hazamegyek, apámhoz, és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak. Hozzatok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hízlalt borjut, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjut, hogy egészségben előkerült, felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. De ő szemére vetette apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki? Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vígadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Nagyon szép példabeszédet hallottunk, de először is tisztázzuk azt, hogy mit jelent az a szó, hogy tékozló. Ugye, tékozló fiú. Hogy tudnánk ezt elmondani, Dominik?
Hát, hogy pazarló.
Pazarló, és mit pazarol ő?
Nogi? A pénzét.
A pénzt, a vagyont. Mire költi a vagyont? Ezt hogy tudjuk megfogalmazni?
Hát olyan dolgokra, amik feleslegesek.
Bizony, tehát rossz dolgokra, felesleges dolgokra költi el az összes vagyonát valaki. Arra mondjuk, hogy tékozló. Főszereplőt tudunk választani a történetben, Iza, szerinted?
A tékozló fiú.
A tékozló fiú. Ki lehet még a főszereplő ebben a történetben?
Hát az apuka.
Az apuka. És lehet még egy nagyon fontos szereplő, Tamara.
Nagy testvére.
Igen, a nagy testvére, tehát a báty. Miről szól ez a történet? Először is mi a mondani valója az egész példabeszédnek, Dominik?
Hát azt, hogy akármit csinálunk, Isten megbocsát.
Nagyon jó. Isten szeretete végtelen, és minden megbocsát. Kit jelképez az apuka ebben a történetben, Nóri?
Istent.
Istent, az atyát jelképezi, és kit jelképez a tékozló fiú, Dominik?
A bűnös embereket.
Bizony, a bűnös embert. Mit csinált ez a fiú? Kezdjük a történet elején. Odállt az apuka elé, Tamara.
És kérte a vagyonát.
Bizony, kérte a vagyonát. Tudjuk, hogy a zsidó szokás szerint, hogyha öröklésről van szó, ugye egy mikor kaphatja meg az örökös a vagyont?
Hogyha az apuka már meghal.
Hát, ha egy családfő meghal. Na, ebben az esetben nem ez volt, ugye? Tehát mégis odaállt a fiú, és kérte az örökségét. Ő volt a fiatalabb fiú. Ugye, hogy volt szokás a zsidóknál, hogyha két fiú van a családban?
Akkor a nagyobbik kapja a vagyon kétharmadát, a kisebbik meg az egyharmadát.
Bizony. Tehát ő egy kis részt kapott a vagyomból. Mit mondott erre az apuka? Mit mond erre az atya, amikor kérte a jussát?
Odaadta neki.
Odaadta volna. Mi lett volna a várható? Ti mit mondtatok volna az atya helyében, vagy az emberi gondolkodás ilyenkor? Mit válaszolt volna Iza?
Leszitte volna, hogy én nem adom neked, mert csak akkor, hogyha meghalok.
Igen. Hát ez furcsa számunkra, ugye, hogy az atya szó nélkül odaadja neki. Milyen az atya felénk? Mit adott nekünk az atya? Ugye Ádámnál, Évánál is láttuk, hogy megtörtént ugye a bűnbeesés, Bogi?
A saját akaratot.
Bizony, tehát saját akaratot kaptunk. Megkapta a vagyont, és elment egy távoli országba. Ez is nagyon beszédes ez a kifejezés. Hova ment ez a bűnös fiú?
Hogy Istentől elment messzire.
Nagyon jó, ugye azt szeretné ezzel a szöveg kifejezni, hogy messze kerülünk Istentől, hogyha valami bűnt követünk el. Ugye ő is elment egy távoli országba. Elköltötte a pénzt. Hol találta magát, Nórika? Hol találta magát? Milyen munkát kapott?
Már annyira elköltötte a vagyonából az összes pénzt, hogy elment egy emberhez, és az az ember egy olyan munkát adott neki, hogy őrizze a malacokat.
Na ez miért volt nagyon megalázó egy zsidó ember számára, Nóri?
Hogy a zsidók nem ehették meg a malacot, meg még hozzá se érhettek.
Bizony, a zsidók szemében a sertés egy tisztátalan állat. Tehát ők nem esznek disznóhúst, ugye a vallásos zsidók. És hát az, hogy ő őrzi őket, és eteti őket, ez a legalantosabb munka egy zsidó ember számára, ugye akkoriban. És egy nagyon fontos dolog történik itt a tékozló fiúval. Ekkor magába szállt, ezt mondja az evangélium. Hogy tudnánk ezt máshogy?
Elgondolkodott magam.
Igen, és mit jelent ez, hogy magába szállt?
Megbánta a bűneit.
Bizony. És még hogy tudnánk ezt?
Megtért.
Megtért, nagyon jó. Tehát megtért. Tehát ebben a legrosszabb szituációban, ahol csak ember lehet, ugye ott az ő helyében, megtért. És nagyon okosan mit tett, miután megtért, Bogika?
Visszament az apukájához, és azt mondta, hogy ő nem ért arra, hogy visszafogadj fiaként, csak hogy legyen a szolga.
Bizony, és mondott előtte egy nagyon fontosat, szó szerint azt mondta, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Hogy tudnánk ezt most lefordítani, így átfordítani? Mit csinált ez a fiú?
Bűnt követett az apukájával szemben.
És most mit tett?
Meggyónta.
Meggyónta, bizony. Ezt a Jónás szentségének is tudhatjuk, ugye? Hogy beismerte, hogy a bűnt követett el, meggyónta. És mit tesz erre az apa, Dominik?
Hát visszafogadja fiának.
Bizony, hogy volt, hogy elé is szaladt, ugye? Tehát annyira örült a megtérésének, hogy elé is szaladt, megölelte, megcsókolta, és elhalmozta minden jóval, amivel csak ugye a házában tehette. Örültek annak, hogy a fiú megtért, és újra az atya közelében lehetett. Na, de erre jött az idősebb fiú. Kit jelképez az idősebb fiú ebben a történetben? Ugye volna egy atyánk eddig, van egy bűnös ember, és van az idősebb fiú, aki...
Hát a zsidók, akik...
Hát a zsidó törvény tudó farizeusok, ugye úgy szoktuk mondani, hogy a törvény ismerő farizeusokat képviseli ez az idősebb ember, vagy hát a kiválasztott nép a zsidó népet is képviseli. Ő hogy viselkedett?
Meghallotta a táncot, meg a zenét, és megkérdezte a szolgától, hogy miért van ez, és akkor mondta neki, hogy a testvére az megtért, és hazajött, és hogy a apukád levágatta a hízlett borjút, és most lakadalmat csapnak, és erre a fiú irigykedni kezdett.
Hát meg nem csak irigy, milyen érzés volt ebben a fiúban? Irigy volt, és?
Rosszul éreztem.
Mondjuk ki, milyen volt ő? Mérges, dühös, jogtalannak érezte, hogy az apa elhalmozza mindennel ugye ezt a tékozló fiát, és ő pedig, aki mindig betartja a törvényt, aki mindig ott van az apa mellett, mindig azt cselekszi, amit az atya elvár tőle, lehet, hogy nem szeretetből, ugye, csak félelemből, ő még egy gödöjét se kap. Ugye? Mi az a gödöje?
Kecske.
Egy kecske, igen, ugye? Tehát ez egy tipikus farizeusi hozzáállás, úgy mondjuk, ugye, hogy betartom a törvényt, minden utolsó betűjét is, csak mi az, ami hiányzik?
A szíve.
A szív, bizony, a szeretet és a szív. Mi a tanulság ebből a történetből? Ugye Dominik nagyon jól mondta az elején, hogy az atya
mindig megbocsát.
Mindig megbocsát, hogyha mit csinálunk, azért kell hozzá, ami...
Hogyha bűnkövetünk el, és megbánjuk.
Bizony, tehát kell a bűnbánat. Tehát anélkül nem bocsát meg az atya, se a bűnbánat kell hozzá. Ugye itt ez nagyon szépen megtörtént. És mi még a tanulság, majd mindjárt ügyesen összeszedjük, csak ugye az idősebb fiú helyébe ti mit csináltatok volna? Ha látod, hazatér az öcséd, ugye, Tamara?
Én örültem volna neki.
Örültél volna? Mit csináltál volna? Ott ugye a házon kívül megtudta, hogy mulatoznak.
Ugye beszaladtam volna, és megöleltem volna.
Bizony, beszaladtunk volna, megöleltük volna. Ugye ez lett volna a helyes magatartás, mint hogy az atya is ezt tette vele, és ez nagyon szép mondat ez a végén, hogy halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Szedjük össze akkor, hogy mik a tanulságok ennek a történetnek. Az öt tanulságát szedjük össze, Bogika.
Csak nem minden vallásos ember azt szeretné, ha Isten már itt, ebben a földi életben adna meg mindent, inkább, mint majd a mennyei örökséget. A tékozló fiú türelmetlensége általános.
Isten senkire nem kényszeríti rá az akaratát. Aki el akarja őt hagyni, azt elengedi. Senkinek sem áll az útjába. Jézus is elengedte azokat, a tanítványokat, akik kiábrándultak belőle, amikor kiderült, hogy nem akar király lenni. Ezért felelős is mindenki, aki elhagyta az Istent.
Isten közelében csak a tiszták érzik magukat jól. Ahogy a bűnbe esett első emberpár a bokrok mögé, úgy rejtőzik el minden bűnös ember Isten elől, legtöbbször a messzeség, a távolság mögé. Könnyebb Istentől messze vétkezni, mint közel hozzá.
A bűnáldozatait senki sem sajnálja, egyedül Isten. Amíg haza nem ment a tékozló fiú, addig nem talált senkit, aki segített volna rajta. Atya volt az első s az egyetlen ember, akinek megesett rajta a szíve, és teljes értékű segítséget, megoldást biztosított számára.
Egy bűnös megtérésének örülni a legszentebb érzés a földön. Isten szívéhez illő érzés. Csak az képes erre, akiben Isten szent lelke van.
Fellázottam lám ellened.
mondtam az elején, hogy két példabeszédről fogunk mai alkalommal beszélni. A másik példabeszédnek a irgalmas szamaritánus címet adjuk. Mit jelent az, hogy irgalmas valaki? Kicsit magyarázzuk meg ezeket a szavakat. Iza?
Segítőkész.
Segítő. Bizony, kiken segít az, aki irgalmas? Bogi?
De ellenségeken, vagy az...
Hát azon is, meg...
Nem. Mindenki.
Mindenki, aki rászorul. Ugye? Tehát minden rászoruló, elesetten irgalmasak vagyunk, ugye akkor segítőkezet nyújtunk. Na és a szamaritánus még, ez egy érdekes szó itt ebben a címben. Norika, tudod, hogy ki az a szamaritánus?
Kik hát azok? A zsidóknak a ellensége.
Bizony, a népcsoport, akik a zsidókkal nagy ellentétben vannak, ugye ők se szerették a zsidó népet, és a zsidók sem a szamaritánusokat. Nagy-nagy ellentét van közöttük. Felolvasom szintén az evangéliumot, hogy lássuk így egyben, Lukács evangéliumából van szintén ez a történet. Törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tőle. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt. Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat, pedig mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz, válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóképpen. Mi a példabeszédnek a tanítása? Szerintetek, hogy milyenek legyünk embertársak?
Hát, hogy legyünk mindig fele barátainkhoz, vagy ismerőseinkhez segítőkészek.
Bizony, irgalmasak, segítőkezet nyújtsunk minden rászorulónak. Mi az, hogy fele barát? Ki nekünk a fele barátunk, Dominik?
Hát az összes ember.
Minden rászoruló, minden ember, ami fele barátunk, és mi a kötelességünk velük szembe, Tamara? Hát mi a kötelességünk?
Hogy segítsünk.
Hát segítsünk, bizony, hogyha rászorulnak és igénylik. Jézus beszélget egy farizeussal. Ugye a farizeus mit próbált itt Jézussal? Mit csinált?
Próbára tenni,
nagyon jó. Ugye valahogy törbe csalni, hogy rá tudjanak valamit bizonyítani, ugye? Hogy Isten káromló, vagy bármi bűnt rá tudjanak bizonyítani. És Jézus nagyon ügyesen rá is világított erre a történetre, hogy mi is az igazi dolgunk itt az életben, hogy imádjuk az Istent teljes szívünkből, ugye lelkünkből és erőnkből, de ugyanígy fele barátunkat is. Na, mi lett volna a papnak a dolga, szerinted, Tamara?
Hogy segítsen neki.
Hogy segítsen, miért gondoljuk azt, hogy
hát, ez... Mert pap is Jézus így tenne, hogyha.
Hát Jézus is így tenne, pontosan a zsidó pap, és honnan láthatta, hogy ez, aki ott fekszik, az egy zsidó férfi? Szerintetek miből lehetne felismerni?
Ruhája.
Például ruhájáról, kinézetéről. Segített? Nem. Aztán jött egy levita. Ki a levita?
Templomban dolgozó.
Egy templomszolga, ugye szintén zsidó templomszolga, aki szintén ment tovább. Miért nem segített vajon a pap?
Azért, mert a papok nem nyúlhattak halottakhoz.
Hát és ő mondjuk hihette azt, hogy aki már ott fekszik, ugye halott, vagy miért nem még?
Mert azt hitt, hogy még rablók ott vannak, és őt is megtalált.
Lehet, hogy félt, igen.
Meg lehetett
dolga is.
Bizony, hogy nagyon sietett valahová, ugye, és hogy nem akart veszegelni. Ez mind jó kifogás szerintetek? Ez így elfogadható?
Nem.
Nem, egyik se. Egy nagy nem erre a válasz. Ugyanígy tett a levita is, ő is tovább ment. Na és jött a szamaritánus. Mit vártunk volna a szamaritánustól, Tamara?
Hogy ő is elmegy mellett.
Hát a legjobban, a leggyorsabban elmegy onnan. És mégis mit tett? Ugye ez volt a megdöbbentő a történetben?
Fogta, felsegítette és elvitte egy fogadóba. Ottan megmondta a fogadósnak, hogy adok egy kis pénzt, és gondoskodjanak róla, még fel nem épül, de ha tovább marad, akkor én kifizetem.
Szerintetek ez a szamaritánus miért volt ott ezen az úton? Ugye Jeruzsálemtől Jerikóig volt ez az út. Ez elég veszélyes útszakasz volt, egy ilyen lakatlan, kietlen terület.
Valószínű ment valahol.
Bizony, tehát valószínű neki is dolga volt. Tehát sietett valóban, nem csak sétálgatott. Nem sajnálta az idejét.
Se a pénzét.
Se a pénzét. És azt mondja az evangélium, hogy meglátta, és megesett rajta a szíve. Ez egy nagyon fontos, ugye, a történetben megint, micsoda? Megint a
szívére.
Megint a szív, hogy megesett rajta a szíve. Az a két dénár, azt tudjuk, hogy mennyi lehetett az a két dénár, amit ott hagyott?
Hát sok pénz.
Hát valószínű, mert ugye több napra valószínű, hogy ott kellett hagyni, és a fogadós gondoskodott róla. De még erre is volt gondja a szamaritánusnak, Bogika, hogyha nem hát, lenne elég.
Akkor azt mondta, hogy akkor még amikor visszafele jön, kifizet.
Mit válaszolt erre ugye a farizeus, aki az elején faggatni kezdte Jézust? Akkor azt kérdezte Jézus, hogy na, szerinted melyik volt a fele barátja? Akkor mi mit vágnánk rá, hogy tőlünk megkérdezni? Ugye, hogy a három közül a pap, a levita vagy a szamaritánus közül. Na, melyik volt a fele barát?
Mindegyik.
Mindegyik a fele barátja volt?
A szamaritánus.
A szamaritánus, mi rávágnánk. Hogy melyik volt a fele barátja? A szamaritánus. Na, ez a farizeus, ez mit mondott?
Az irgalmas szívű.
Bizony, az, aki irgalmas volt iránta, ugye? Miért ezt mondta, szerintetek?
Mert még most akarta kimondani a szamaritánusnak.
Bizony. Tehát, hogy nem tudta volna, ugye, ezt így beismerni, vagy elismerni, hogy ez a szamaritánus nem mondta ki még ekkor se a nevét. Csak ugye így mondta, hogy irgalmas, aki irgalmas volt iránta. Na és Jézus üzenete, hogy menjünk, cselekedjünk így, mert ez a helyes út.
Mondjuk felajánlásokat lehetne, vagy lemondani dolgokról.
Uh-huh. Tehát itt mondjuk valamilyen irgalmas cselekedetre fölhívja a figyelmünket. Kicsit jobban figyelünk, ugye, arra, hogy ki a rászoruló a közelünkben. Hát ki lehet rászoruló a közelünkben?
Például a szüleink.
Például a szüleink, kinek tudunk segíteni a környezet.
Nagyszüleink.
Nagyszüleinknek, miben tudunk segíteni?
A házi munkában.
Például.
Kis tesónak tanulni.
Bizony. Sok mindenki van ám körülöttünk, ugye? Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, hogy rögtön meg kell váltani a világot. Az apró dolgokkal tudjuk ugye tenni a legtöbbet, ha mindenki megteszi a saját kis apró jó cselekedetét, már is szebb lesz a világ.
Tamar? Nekem van egy tesóm, aki most lett társas, és én neki is szoktam segíteni.
Igen. Tehát a segítség az bármikor bárkinek nagyon jól jön. A történetben kit jelképez a szamaritánus, és kit jelképez a sebesült ember? Ugye ezt is így nagyon szépen át tudnánk ültetni.
Jézus a szamaritánus, és...
És a sebesült ember pedig kicsoda.
A szenvedő
belség. Ember, a rászoruló ember, mi mindjárt. És a szamaritánusban pedig lehet Jézust említeni, hiszen mit csinált Jézus ezzel az emberrel? Jézus a szenvedőkkel mit csinál velünk, ugye, hogyha bajban vagyunk?
Hát segít nekünk.
Bizony, felkarolja, ugye konkrétan itt ez az ember, emberrel konkrétan mit csinált itt a szamaritánus?
Felkarolta.
Felemelte, felkarolta, és meggyógyította. Jézus is mit tesz velünk?
Meggyógyít.
Meggyógyít minket, ugye, minden bajban. Azt kívánom a nagybőti időre, hogy legyünk ilyen irgalmas szívvel mindenki felé, legyen valami elhatározásunk, ami mellett kitartunk, és a mai adásunk végén egy mi atyánk imával zárjuk le ezt az alkalmat. Az Atya, Fiú
a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90.